Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és úgy szeretném, ha együtt hajolnánk Isten igéje fölé, megértve az ő üzenetét, amit a szívünkre akar helyezni most éppen ezen a mai estén is, és ezért könyörögünk, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy Te tudod megnyitni az emberi szívet a Te igéd előtt. Te tudod megnyitni értelmünket, hogy megérthessük azt, amit nekünk üzensz személyesen. Te tudod megnyitni szívünket, hogy kitárhassuk előtted, és befogadjuk szavadat, szent lelkedet, magadat, téged. És kérünk, Urunk, hogy gyógyíts, újíts, eleveníts minket beszéded által. Köszönjük az alkalmakat, köszönjük a kegyelmi időt, amiben élhetünk, amivel élhetünk. Tégy felelőssé bennünket, Urunk, önmagunkért, testvéreinkért, a családunkért, gyermekeinkért, és mindenkiért, akit csak a szívünkre terhelsz, és add, Uram, meg azt a különös kapcsolatot, ami lehetséges veled, hogy élő eleven szeretett kapcsolat alakulhasson ki, hogy megismerhessünk téged, hogy valóban tudjuk, hogy ki vagy, aki jössz felénk, aki találkozni akarsz velünk, aki örök találkozást készítesz majd számunkra. Így légy velünk, így áld meg minket most is. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a ma esti ige szakaszt a Jelenések könyvének második fejezetéből, amely a ma esti témánk, az Efezus beliekhez írott mennyei levél sorait olvasom, ahogy az megírva található az első verstől. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezébe tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéről, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Uram, a te igéd lélek és élet. Eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, az advent az egyházi esztendőnek a kezdete, és azért újra és újra így ünnepeljük, és így várjuk a mi Urunk Jézus Krisztussal való találkozást minden évben, hogy emlékezzünk, ahogy Jézus is mondja itt a gyülekezetnek, hogy emlékezzenek meg, honnan estek ki, és térjenek vissza oda, honnan kiestek. Tulajdonképpen sokszor kell Istennek minket visszaterelni arra az útra, amelyen valamikor elindultunk, és különösen a szeretet útjára. És az advent egy olyan várakozás, amelyik így mondanám, több dimenziós várakozás, mert az első advent beteljesedett, amikor az ige testté lett és közöttünk lakott, aztán a második advent lehetősége, amíg tart a kegyelmi idő, mind a mai napig találkozni lehet Jézus Krisztussal az ő igéje és szent lelke által. Személyesen ismerhetem meg őt, találkozhatok vele, bizonyosságra juthatok, hogy ő van, és ő az eljövendő. Övé a jövő, övé minden hatalom menjen és földön. A Jelenések könyvének az a Krisztusa, aki bemutatkozik János apostolnak, itt az elején, ahogy Pátmos szigetén számüzetésben van az apostol a Krisztus igéjét, és valami egészen különös módon megszólal a hátam mögött egy hatalmas hang, aztán megfordul, hogy lássa ki az, aki vele beszél, és látja a megdicsőült Krisztust a teljes isteni dicsőségében és hatalmában. Ő az eljövendő, akiről így ír Pál apostol, János apostol itt a Jelenések könyvében: megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvezve, feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencébe izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezébe 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lábai elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál. És így kezdődik, így ad Jézus Krisztus személyes parancsot Jánosnak, hogy megírja mindazt, amit ő neki és rajta keresztül nekünk akar kijelenteni az Úr. 7 gyertyatartót lát a látomásba, amely között a feltámadott Úr jár. Ez a 7 gyertyatartó tulajdonképpen a zsidó templom szentélyében lévő menórára, a 7-ágú gyertyatartóra, amelyik valójában nem is gyertyatartó, nem lámpások voltak azon, mécsesek, melyben az olaj égett, és az Isten 7 lelkét, az Isten lelkének a teljességét ábrázolta ki. A gyertyatartók itt a gyülekezetet jelentik. A 7-es szám az egyház teljességét jelenti. Nem mintha ebben az időben, vagy éppen Kis-Ázsiában 7 gyülekezet lett volna, hanem sokkal több gyülekezet volt, és csak a 7-es szám kedvéért, a teljesség kedvéért üzen a Krisztus. Tehát ez a levél bizony nekünk is szól, mert a teljes egyházhoz szól. És minden gyülekezethez van szava az egyház urának. És jó lenne megérteni, komolyan venni. A mi gyülekezeteink igencsak közel vannak a 3. adventhez, amikor Jézus Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni. És ebben az adventi várakozásban persze benne kell, hogy legyen a személyes találkozás, mert ha valaki nem találkozott az Úrral, ha valaki nem tapasztalta meg az ő valóságos létét, ha nem jutott bizonyosságra, hát hogyan várhatna egy visszatérő messiást, egy visszatérő Krisztust, ha nincs bizonyosságom, akkor a várakozásom is teljesen bizonytalan. És nem tudok igazán szívből feléje tekinteni, reménységgel várni, mert hiszen az egyház reménységgel tekinthet az ő ura felé. Érdekes ez az Efezus, Kis-Ázsiának a fővárosa ebben az időben, és ennek a városnak megvoltak a maga jellegzetességei. Masszívan pogány város volt, A város egyik jellegzetessége az volt, hogy Artemisnak, vagy Diana istennőnek a szentélye volt, a ókori kelet 7 csodája között tartották számon ezt az Artemis templomot, amelyik 222 méter hosszú és 112 méter széles volt, és 160 oszlop tartotta ezt a hatalmas pogány templomot, és ebben a masszív pogányságban, amelynek szertágazó több isten tisztelete rányomta az egész városra a bélyegét, a pecsétjét, egyben a császár kultusz előretolt bástyája volt Kis-Ázsiában ez a város, mert tulajdonképpen hordta azt a címet ez a város, hogy tulajdonképpen a császár Isten tiszteletben részesítő város, a császár tisztelő város címet kapta Efezus. Abban a korban a császár valóban istenként tiszteltette magát, minden nagyobb városban volt a császárnak temploma, és ott minden évben legalább kétszer be kellett mutatni a császár előtt az Isten tiszteletet. Isteni tiszteletbe kellett részesíteni a római császárt. Komoly összeütközést jelentett ez aztán az ott megalakuló keresztény gyülekezetnek. Már az is csoda, hogy egy ilyen masszív pogány világban megalakulhat egy gyülekezet. Pál igazán elmenekülhetett volna, mi keresni valója van, és tudjuk, hogy az ötvösök céhe támadást indít Pál ellen, hiszen kis Artemis templomokat készítettek ezüstből, olvassuk az apostolok cselekedeteinek 19. fejezetében, és ez a Demeter nevű ötvös fellázítja a céhet, és Pál ellen nagy támadást indítanak, hiszen a keresetük forgott veszélyben. De azon túl a hitüket is féltették, és emlékezünk a nagy népgyűlésre, ahol kiabálták, hogy nagy az efezusi Diana vagy Artemis. Tehát tulajdonképpen érdekes, hogy az ember alapjába véve pogány, az ember alapjába véve bukott ember, a paradicsomból kikerült ember pogánnyá lett, igazi pogánnyá lett, hiszen nem is volt egyisten hívő ember, csak Ábrahám előtt egy-egy emberről olvasunk, Ábrahám után kiválaszt Isten egy népet, és az ő nevét helyezi aztán el, és hirdetteti ebbe a világba, hogy nem a sok Isten, hanem az egyetlen valóságos Isten az Isten. De majd a következő estéken erről még szó lesz, most csak Efezusról akartam beszélni, hogy milyen ellenszélben alakul meg végül is az egyház, a gyülekezet, és ez a gyülekezet egy jelentős gyülekezet volt. Pál apostol alapítja, Timóteus az első püspöke, és aztán a feljegyzések szerint János apostol is ide érkezik a városba, és Jézus édesanyja Mária is a hagyomány szerint ott van eltemetve ebbe a városba. Egy nagyon erős gyülekezet alakul itt a pogányság kellős közepén. Mert mi is az Isten célja? Az Isten célja az, hogy mi, akik elveszítettük az Istennel való kapcsolatunkat, visszataláljunk, megtaláljuk. Tulajdonképpen az isteni szeretet keres bennünket. Nem mi kerestük az Istent. Az ember jó el van a maga pogányságával, a maga vallásos elképzeléseivel, a maga világnézetével jó el van. Isten keres bennünket, ő talál meg minket, tessék elhinni, hogy így van, ő előbb szeretett minket, és keresi az embert, és ma is keresi, és egész addig tart ez az Isten keresés. Nem, hogy mi keresünk, ő keres téged, engem, és meg is találja az övéit, az Úr. És meg is menti, meg is szabadítja, és üdvözíti is az embert. Ez a célja. Isten örök élettel akarja megajándékozni az embert. Nem valami kis vallásos kegyességet akar nekünk az Isten adni. Arra nekünk semmi szükségünk, tessék elhinni. Bár sokan azt mondják, jaj, egy kis békesség, egy kis egészség, egy-két esztendő még mondják az öregek, de ki vagyunk mi ezzel segítve? Hát nem. Tessék elhinni, mi ezzel semmiképpen nem vagyunk kisegítve. Az embernek sokkal többre van szüksége. Az életre van szüksége az embernek. Majd erről is fogok beszélni, hogy az az élet, amit mi élünk, ahogy majd maga az Úr mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, és tulajdonképpen Isten nélkül nincs élet. Az élő Isten keresi halott gyermekeit, ahogy a tékozló fiú történetében mondja az Úr, és meg is találja, haza is viszi őket, és ez a hazatalálás tulajdonképpen nem más, mint az ember részesedik az Isten örökké valóságából, örök életéből. Nem elég, tessék elhinni, semmit nem ér, egy kis kegyesség, egy kis jóság, egy kis többlet, semmit nem ér. Sokkal többre van szükségünk. Az életre van szükségünk, és ez a hatalmas Isten, ezért keresi az embert. Ezzel akar megajándékozni. Ő nem valami kis dolgokkal, a legnagyobbal, önmagával, és benne az élettel akar minket megajándékozni. Jellegzetes fordulatai vannak ezeknek a leveleknek, mind a 7 levélnek. És ahogy olvastam az Efezusiakhoz írott levélben, minden levélben újra és újra olvashatunk, hogy valaki tud a dolgaimról. A régi fordítás így mondja, hogy tudok a dolgaidról. Itt úgy olvasjuk, hogy tudok a cselekedeteidről. Tudom, hogy élsz, mit gondolsz, mi van a szívedbe, valaki tudja. Hát ez hihetetlen. Dávid így mondja a Zsoltárban, csodálatos nekem ez a tudás, mármint az, hogy ő ismer engem, jól ismer engem, mindent jól lát a szeme. Mielőtt valamit gondol a szívem, ő már érti, tudja, mert ismer. Testvérek, ezt én se tudtam valamikor elképzelni. Fiatal koromban ez az egész vallási kérdés, én nagyon komolyan vallásos családban nőttem fel, az édesapám nagyon komoly hívő ember volt, és mégse tudtam az egésszel igazán mit kezdeni. Pedig mindent értettem. 9 éves koromtól olvastam a Bibliát, de valahol nem tudtam megragadni a lényeget. Csak amikor megragadhatott Jézus Krisztus, akkor tudtam megragadni a lényeget. Akkor értettem meg, hogy miről is van szó, hogy találkozás az élő Istennel, aki ismer, aki tényleg minden rezdülésemről tud. Persze az ember ettől megijed, hogy van, aki ismeri a gondolataimat. Diákoknak szoktam mondani, most képzeljétek el, ha a homlokotokon egy diszplé lenne, és minden gondolatom kiíródna, mint a számítógép képernyőjére, így járnánk egész nap, nem? Igen. De akkor ijesztő ez a tudás, hogy valaki ismer engem? Ó, nem. Az Isten, az a szeretet Istene, a legjobbra fordítja ezt az ismeretet, ezt a tudást, mert tudja, ki vagyok. Tudja, mire van szükségem. És azt adja nekem. Tudok a cselekedeteidről. Megdicséri ezt a gyülekezetet. Nagyon megdicséri. Egyébként ezek a gyülekezetek valóban csodálatos gyülekezetek voltak, ha mai egyházi élethez hasonlítjuk, tényleg csodálatos dolgokat tettek. Terheket hordoztál. Az én nevemért, mondja az Úr, és nem fáradtál meg. Milyen nagy dolog, ha valaki nem fárad bele. Hát mi lelkészek tudjuk igazán, mit jelent ez a szolgálat. Bele lehet ebbe fáradni? Hát bele, hogyne. Emlékszem, egy lelkész evangelizáción beszélgettünk az asztal körül az egyházmegye lelkészeivel, és sorban mindenki bevallotta, hogy bizony, az életében nem is egyszer szeretett volna elmenekülni a szolgálatból. Igen, nagy terheket kell ám hordozni, ha valaki elkezd szolgálni az Úrnak. Elhordozhatatlannak tűnik néha a teher. Aztán mégsem az. Mert nem kell egyedül hordani. Az efezusiak nem fáradtak bele. Hát ez csodálatos megállapítása az Úrnak, ezt is tudja. És tessék elhinni, mindent tud rólad is. Tudja a szeretetedet, amikor kinyújtod a segítő kezedet, amikor teszed azt, amit tenni kell, amire tulajdonképpen ő indít téged. Tudja, ismer téged. Sokkal jobban, mint ahogy gondolnánk. És ő előtte ez sincs elrejtve. Ő nem olyan Isten, aki csak ítél és csak ostor csattogtat felettünk, hanem szeret bennünket, és tudja a jó dolgokat is az életünkbe, sőt, fel is sorolja a gyülekezetnek. hogy ne csüggedjenek el, de van egy kevés panaszom, azt mondja, van egy kevés panaszom. Érdekes, hogy Istennek azért van panasza, az Úr Jézus látja, hogy valami nem úgy megy, ahogy az elején. Nincs meg már benned az első szeretet. Na persze, ilyenkor mondhatná az ember, mit akar tulajdonképpen az Isten? Nem elég, hogy reggeltől estig neki szolgálok? Nem elég, hogy teszem azt, amit rám bízott? Nem elég, hogy ott roskadozok a terhek alatt? Nem elég, mit akar tulajdonképpen az Isten? De testvérek, tulajdonképpen az ember csak akkor tudja a terheket hordozni, ha ott van a szívébe ez az isteni szeretet, az agapé. Különben nem lehet hordozni a terheket. A saját erőmből, a saját szeretetemből mire futja? Meddig tart, az sem eddig. Tulajdonképpen az első szeretet tüze. Az valami különleges, amikor, legyünk őszinték, mindannyian pogányok voltunk, hát hiszen úgy születünk. Hát rosszabbak vagyunk mi mai emberek a pogányoknál is. Mert a pogányok legalább hisznek valami Istenbe, mi meg nagyon sokszor semmibe se hittünk. Ugye, tisztelet a kivételnek. Mondjuk a magam emlékeire visszagondolva, én ugyan hittem a teremtő Istenbe, de Jézus Krisztust nem tudtam igazán megragadni, nem is tudtam, kicsoda ő. Itt pedig ő beszél. Hát kicsoda ez a Jézus Krisztus igazából? Hát azt olvassuk, hogy Isten. Igen, Jézus Krisztus, az Isten fia. Isten felénk fordított arca. Ő tulajdonképpen az, aki keresztül megismerhetem az Istent. Akin keresztül odajárulhatok, akin keresztül tudom, hogy kicsoda az Isten. Sokszor megkérdezték tőlem, hogy de hát milyen az az Isten, akiről te beszélsz? Ki az az Isten? És akkor azt tudom csak mondani, ismerd meg Jézus Krisztust, és megismered, milyen az Isten. Mert a többi, amit mi képzelünk el, majd erről is szó lesz, az tulajdonképpen oda vezet, hogy bálványokat teremtünk magunknak, elképzelt isteneket. Tulajdonképpen ki is ez az Isten? Valóban ki ez az Isten? Hát testvérek, a Biblia világosan beszél, akitől ered az élet. Itt Jézus így fogalmaz, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, aki van, aki volt és aki eljövendő. Az örökké való, a létező, örökké való Isten. Ő a kezdet, ahonnan ered az egész világ egyetem, ahonnan ered az élet, ő az élet forrása, és hozzá kell visszatérnünk. És ez az Isten Jézus Krisztusban szeret minket. Tessék elgondolni, hogy beszél Jézus Krisztus a zsidóknak az atyáról. Azt mondja, hogy az atya tudta nélkül egyetlen verebecske sem esik le a földre. Ti pedig sok verebecskénél drágábbak vagytok. Egyetlen hajatok szála sem esik le az atya tudta nélkül. Magyarul tudok a dolgaidról, tudok minden rezdülésedről, persze a bűneinkről is, amit szeretnénk ugye eltakargatni, eltitkolni, amelyet az Isten szeme elől legszívesebben elrejtenénk, de tudjátok, az sem baj, hogy ő tudja. Az sem baj. Ő nem él vele vissza. Ő nem él vele vissza ezzel az ismerettel. Tessék figyelni, micsoda szeretettel lelki gondozta földi életébe az embereket. Soha nem alázott meg egyet se. Tessék gondolni akár a Samária asszonyra, a tettenért asszonyra, arra a sok-sok szerencsétlenre, akivel ő találkozott, nem hogy megalázta őket, nem hogy megtaposta volna, mert tudta, hogy milyenek, hanem felemelte őket. Valami hihetetlen szeretettel felemelte őket, emberi méltóságra segítette őket, megtisztította mind attól, ami beszennyezte az emberi lélek mélységeit, ami eltorzított bennünket, ami nem az Isten gondolata szerint való volt bennünk. És ezt ma is így teszi. Csak most igéje és szent lelke által végzi el az ember szívébe ugyanezt a munkát, mert ő azt akarja, hogy mi igazán emberek legyünk. A teremtésben az Isten képűséget kaptuk, hogy hasonlítsunk rá, hogy az Isten képviselői legyünk ebbe a világba. Az ő képét hordoznánk, most tessenek elképzelni, azt a képet hordoznánk, ami Jézus Krisztuson volt, az az indulat lenne bennünk, az a szeretet, az a másik felé megnyilatkozás, a mindent elhordozó szeretet lenne bennünk, mennyire mások lennénk, mennyire más lenne körülöttünk a világ. Milyen csodálatos aranyfoglalat a szeretet, az isteni szeretet, amely sajnos a mi emberi természetünknek egyáltalán nem része. Valami kicsit kaptak belőle az édesanyák, talán igazán az édesanyák tudják megsejteni, mi is az, amiről az Isten beszél. Az a hordozó szeretet, a másikért élés szeretete, az az önfeláldozó szeretet, az első szeretet tüze. De hát lehet is szeretni azt, akit én nem ismerek? Természetesen nem. Természetesen nem. És Jézus mondja a főpapi imájába, az az örök élet, megismernek téged, az egyedül igaz Istent. Hogy lehet szeretni, akit nem ismerek? Beszélnek a papok valami Istenről, beszélnek a hívők valami Istenről, valami távoli lényről, aki vagy van, vagy nincs, lehet ezt szeretni, egy ilyen Istent nem lehet szeretni. Hát hogy szerethetném, akit nem ismerek? De Jézus beszél ennek a gyülekezetnek az első szeretetről, amikor találkoztak vele. Ha találkoztunk vele. Egy rettenetes ám a vallásos ember, aki nem találkozott az élő Jézussal, az rettenetes tud lenni. Törvényeskedő, ítélkező, fanatikus, inkvizítor. Ezek tudunk mi lenni. De aki találkozik Jézus Krisztussal, aki átformálódik, aki valóban a Krisztus képét hordozza, és ezt kifogásolja Jézus Krisztus, nincs meg már benned az első szeretet. Fáradsz, dolgozol, teszed, amit kell, úgy néz ki, hogy a gyülekezetben minden rendben van, gyűlölöd az istentelenséget, a nikolaiták cselekedeteit, az erkölcstelenséget, a szabadosságot, de valami hiányod van. Ez az első szeretet tüze. Igen, mert hiszen mire utal ez? Hát ha volt ilyen, már pedig az efezusiaknak volt ilyen szeretetük, mert erre hivatkozik az Úr Jézus. El lehet ezt veszíteni? Rájöttem, hogy de könnyen el lehet veszíteni, amikor megszomorítom Isten szent lelkét, mikor megint én kezdek előjönni, megint a magam akarata, a magam indulata, a magam személyisége határoz meg engem, akkor lassan elege lesz belőlem a környezetemnek is. De ha ott van a szívembe az Úr Jézus lelkülete, lelke, ahogy a gyülekezetben ott kellene lobogjon az a lámpás, ott lobog-e a szívembe a Krisztus szeretetének lelke, illetve a Krisztus lelke. Mert ha a Krisztus lelke ott van a szívembe, akkor az ő tulajdonságait fogom hordozni. Az ő tulajdonságai fognak meghatározni. Az Isten legfőbb tulajdonságát János apostol így mondja a levelében, az Isten szeretet. Hát, sokszor arra gondolok, hogy hát azért nem térnek ám meg sokszor az emberek körülöttünk, mert valószínű nem lobog bennünk ez a szeretet, ez az első szeretet, ez a magával ragadó szeretet. Na de mondom, nem lehet szeretni azt, akit nem ismerek. De amikor megismertem Jézus Krisztust, aki az életét adta, értem, azt a Krisztust, nem a kis ajándékokat hozó Jézuskát. Ő nem valami Mikulás bácsi, aki ezzel-amazzal megajándékozgat. Nem. Ő magát adja. Az Isten ajándéka tulajdonképpen Jézus Krisztus, amikor őt fogadom be, az ő lelkét kapom, akkor, amikor Krisztus hordozóvá lesz az életem, akkor ott lobog az Isten szeretetének a lángja, és akkor valami csodálatos dolgok történnek. Igen. Akkor persze nem fáradok el a szolgálatba, akkor más a helyzet. Pál így mondja, a Krisztus szeretete szorongat engem. Azért megy városról városra, házról házra, azért hirdeti Jézus Krisztust, mert az az önfeláldozó szeretet szorongatja, amin csak ámuldozni tud, hogy őt, a keresztény üldözőt szereti az Isten. De hát szerette az Isten. A legnagyobb Krisztus üldözőt, legnagyobb apostolává tette. Jézus nem csak beszélt arról, hogy szeresd az ellenségedet, hanem megmutatta, mit jelent az ellenség szeretete. De hát szeretem-e őt? Most én szeretem-e őt? Mert ezt kéri számon az Isten. Ezt kéri számon a gyülekezettől, nincs meg már benned az első szeretet. Sokszor ér engem is ez a vád az én uram felől, hogy gyermekem, szeretsz-e engem egyáltalán? Vagy csak magadat? Vagy csak a saját sikeredet keresed? A saját könnyebbségedet, a saját örömödet, a saját élvezeteidet? Hát, és akkor mit tudok mondani? Igazad van, uram. Újítsd meg az én szeretetemet. Csak ezt tudom mondani, mert így igaz, hogy meghomályosodik bennünk ez az isteni szeretet. Nincs meg az a... Most ne tessenek félreérteni ezt a szót, de az igazi imádat nincs meg. Sokszor jöttek házassági problémával hozzám beszélgetni, fiatalok, idősebbek, akkor mindig eszükbe juttattam ezt. Megvan-e az az első szeretet? Mert Jézus azt mondja, emlékezzél. És akkor én szoktam őket emlékeztetni. Emlékeztek? Mikor fogtátok egymás kezét. Mikor képes lettél volna az életedet odaadni, érte? Emlékszel, hogy volt? És most miért nem úgy van? Ugye, milyenek vagyunk? Az emberi kapcsolatainkban is megfáradunk. Már nincs meg a szeretet. Hát már megbántott. Ugye? És itt tovább. Mert találtam talán szebbet, vagy ki tudja, mi van. És... hát miért nincs? Emlékezzél. Honnan estél ki? És meggyógyul. És tessék elhinni, hogy a házasságunk is meggyógyul. Az Istennel való kapcsolatom is meggyógyul. Ha hajlandó vagyok elfogadni ezt a szeretetet. Tudnék, nem nekem kell ezt kizadni. Csak azt kell mondani az Úrnak, Uram, valóban igazad van. Nincs meg már bennem ez az első szeretet. Most már megint csak magamat szeretem. És akkor visszaadja. Ha bűnnek látom meg, hogy elvesztettem, mert hát bűn ez. Hát most bűn ez. Hát mit akar tulajdonképpen az Isten? Már mondtam az elején. Hát már az bűn, hogy nem rajongva imádom őt. Képzeljétek el, amikor gyerek voltam, ugye hát akkor volt, azokban az időkben voltak ezek a nagy diktátorok, és... emlékszem, 9 éves voltam, amikor először így föl kellett vonulni, egész nap vonultam, és előttem ment egy teherautó, azon ott volt a Samu bácsi, meg a Tito láncos kutya kiábrázolva. És én azon gondolkodtam, 9 éves fejemmel, hogy vajon, ha felnövök, én is ilyen hülye leszek. Már ne tessenek haragudni, de ezen gondolkodtam. Mármint, hogy ilyen valami egész furcsa, mert a gyerek józan eszének ez egész furcsa dolog volt, az, hogy embereket imádjunk, hogy rajongva kellett őket dicsőíteni, tapsolni, éjjenezni, azt se tudtam kicsoda. De ha tudtam, annál rosszabb volt. És tessenek elképzelni, mit gondoltam. Hát az Isten is ilyen. Hát mint ezek a diktátorok. Hát most őt is tapsolnom kell, meg éjjeneznem kell. Hát ez kell az Istennek. Komolyan ezen gondolkodtam. És rájöttem, persze rájöttem, hogy ostoba vagyok én. De hogy kell ez az Istennek? Nekem kell. Hogy én az Istent imádjam és szeressem, az első renden nekem kell. Egész megváltozik az életem. Komolyan, azt a boldogságot, amit én átéltem, amikor az Úr megújított 46 évesen, és tulajdonképpen valami olyan bensőséges kapcsolatba kerültem az Úrral, és olyannak ismertem meg őt, hogy csak imádni tudtam. Feleségem mondta, te még álmodban is énekelsz. Igen, mert valami hihetetlen boldogság töltötte be a szívemet. Az van az igében, a Zsoltáros azt mondja, teljes öröm van nálad. De csak akkor. Ha tudom, hogy az én Istenem nem egy zsarnok, hanem szerető mennyei atya. Nem tudom, a testvérek találkoztak ezzel az igével, amikor azt mondja az Úr, hát nem drága gyermekem Efraim, ha megfenyítem is, a szívem remeg érte. Hát ilyen Istenünk van. De mi nem hagyjuk magunkat szeretni. De ha hagynád magad szeretni, az isteni szeretet átölel, és ez a szeretet tüzet fog, a te szíved is tüzet fog, és tudod szeretni, átárad rajtad az isteni szeretet. Most még egyszer felteszem a kérdést, nem elég az Istennek? Megteszem, amit parancsolt? Annyira jó, én mindig elmondom ezt, mert annyira jó, Napóleonnak egyszer egy minisztere azt mondta, hogy felség, ha ezt maga megteszi, az emberek nem fogják szeretni. Erre azt mondta Napóleon nagy bölcsen, engem ne szeressenek, féljenek. Most értitek? Isten pedig pont fordítva van. Engem szeressenek, azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, parancsolat, szeresd, de hát lehet szeretni, ha nem ismered? Nem lehet. Meg kell ismerni. Engedd magadhoz ezt a drága Jézust, aki az életét adta, értem. Na hát, ha ezt megértem, ha ez nem egy ilyen vallásos frázis marad az életemben, hanem személyes, élő tapasztalat, hogy ő valóban megmentett, akkor tudom szeretni. Akkor, mikor én ezt felismerem, megismerem, egészen személyesen átélem ezt a szeretetet, akkor igen. Egyébként, tessék elinni ennék, az egész kereszténység nem ér semmit. Semmit nem ér. Hát, hogy mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, tessék figyelni, ha testemet tűz halálra adom, ha szétosztom a vagyonomat a szegényeknek, és szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint az zengőész vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, minden bölcsesség birtokába vagyok, ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok ki, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Tulajdonképpen ezt kellene megérteni. Egy édesanyja betegen fekszik. A lánya minden nap hűségesen megy és látogatja. Viszi neki az ételt, a tisztát, úgy, ahogy kell, takarít, rendet tesz kerülötte, pattog, durog, zugolódik. Egyszer azt mondja neki egyik nap az édesanyja, kislányom, ha ez neked ilyen nehezedre esik, akkor inkább ne tedd. Ugye értitek? Mindent megtesz, de az a légkör, amit teremt. Hát ilyenek vagyunk. Én is ilyen vagyok. De aki nem ilyen, az bocsássa meg nekem az általánosítás, de én ilyen vagyok. És nem tudok más lenni, csak ha az ő lelke lobog a szívembe. Ezért veti szemére a gyülekezetnek Jézus, hát a szereteted, mint Péternek, ott a galileai tópartján félrevonja, szeretsz-e engem, miután már megtagadta. Ugye, Isten nem diktátor, neki nem az a célja, mint egy hadvezérnek, hogy minden parancsát sarkosan és pontosan teljes, és aztán minden rendben van, hanem szerest. akkor tudsz terhet viselni, akkor nem fáradsz meg, akkor minden drága ajándék kiárad körülötted. A szeretet, amely mindent tökéletesen összefog. A széthulló társadalmakat, a széthulló emberiséget, a széthulló családokat, a széthulló gyülekezeteket, és a széthulló életeket. Ó, mennyi széthulló élet van. Jaj, testvérek, valami hihetetlen, hogy hullanak szét a fiataljaink. A gyerekeink, a családjaink, és mi magunk is. De a szeretet minden tökéletesen összefog. Az élet értelme, tessék elhinni, az élet értelme. Ennélkül nincs értelme az életnek. Egyszer olvastam, már nem emlékszem hol. Azt írja az illető, azok az emberek lesznek öngyilkosak, akit már senki nem szeret. Hát milyen igaz, mert annélkül az életnek nincs értelme. Csak egyet felejtenek el azok, akik ide jutnak, hogy egy valaki szeret. Halálos szeretettel szeret. És akkor mindig van értelme az életnek, mert a leghatalmasabb, a te Urad, Istened az, aki szeret téged, ki ismer téged. Hát ismerjük meg őt, hogy mi is szeretni tudjuk őt. És ez a szeretet kapcsolat magát az életet jelenti számunkra. Tessék elni, az örök életet jelenti számunkra. Sokszor látom sírfeliratokon, csak az hal meg, akit elfelejtene. Hát igen, igaz. De hát a mi emlékezésünk ideje is elmúlik, de az Isten örök emlékezetébe tart valakit, az örök szeretetébe. Annyira jó nekem, és biztos a testvéreket is megragadta, ahogy a Lator mondja Jézusnak, emlékezzél meg, Uram, rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És ő megemlékezik. Ő megemlékezik, ő nem fogja elfelejteni. Erről is Isten vall. Elfeledkezik-e az anya a gyermekéről, a csecsemőjéről. De ha ezek el is felejtkeznek, mondja az Úr, én te rólad soha meg nem feledkezem. A tenyerembe véstelek be. És akkor nézzetek a Golgotára. A megváltó tenyerébe vagyunk bevésve. Soha nem feledkezik el rólad, akármilyen mélységekbe vagy. És akkor sem, ha éppen nem tudod szeretni őt, legfeljebb csendesen megkérdezi, szeretsz engem? És hadd kérdezzem meg bennünket, valóban szeretjük-e őt? És ha nem tudjuk, azt is mondjuk meg neki. Imádkozzunk. Drága Úrunk, te tudod, hogy vágyakozik a mi emberi szívünk a szeretetre. Milyen nagy a szeretet éhség ebbe a világba. De bocsásd meg, hogy éppen az önimádatunk akadálya annak, hogy egymást szeretni tudjuk, és hogy téged szeretni tudjunk, Urunk. Ó, add, hogy meg tudjuk tagadni magunkat. Meg tudjuk tagadni ezt az önimádó, magunk körül forgó életünket, hogy bűnnek lássuk, Uram, hogy nem szeretünk téged mindennél jobban. Add, hogy lássuk meg, Uram, a parancsolataid, a törvényed lényege, a szeretet, és hogy Úram, hányszor szegem meg ezt a törvényt, hányszor nem tudom megélni azt, amit meg kellene, hányszor nem tudok úgy cselekedni, úgy érezni, úgy gondolni, ahogy azt te teszed, Uram, és te tennéd. És köszönjük, hogy nem hagysz bennünket így, fel akarsz emelni, a szeretet magasságába akarsz hordozni bennünket. És áldunk és magasztalunk, Uram, hogy megtapasztalhatjuk ezt a szeretetedet, átélhetjük, sőt, élhetünk belőle. add, hogy ne mondjunk le erről, ne legyincsünk, ne tartsuk képtelenségnek, hiszen, Uram, Te ott a Golgotán megmutattad, hogy Isten létedre önmagadat adtad értünk. Ó, add, magasztaljunk, áldjunk, dicsőítsünk, szeressünk Téged, és egymást is, Uram, hiszen ezt is a szívünkre kötötted. Bocsáss meg, hogy oly sokszor vagyunk ingerültek, türelmetlenek, szeretetlenek egymáshoz. Áldunk, hogyha Te szeretsz, ha Téged viszont szerethetünk, akkor tudjuk szeretni az embertársainkat is. Munkálkodj közöttünk így, újíts meg bennünket, mint gyülekezetet, mint családot, mint egyént, mint benned hívő és benned reménykedő, Téged váró gyermekeidet újíts meg, Urunk. Amen.